napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Darin Tabán műszaki munkatársam társaságában 5 óra 10 perckor szerda délután nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon füllett meleg van itt Marosvásárhelyen, és hát természetesen, hogy a stúdióban is, de hát itt van a nyár. Ez jó dolog, és a sok szabad nap kapcsán, aki útra kelt, az észrevehette, hogy jelentősen megnőtt az idegen forgalmi idézőjelbe téve turizmus, csak hogy ennek hátulütői is vannak. Sajnos egyre több a baleset, előregedett az autópark, és hát zsúfoltság van mindenfele. De már most az infrastruktúrális beruházások Romániában eléggé sántítanak. Érdekes hírek is keltek lábra, és hát az RMDS képviselőházi frakciója is dolgozik javában, és pont egy héttel ezelőtt elfogadtak egy olyan javaslatot, amely fontos infrastrukturális beruházást ír elő a továbbiakban. Ezekről fogunk beszélni a mai műsorban jeles vendégünkkel, Benedek Zakariás Szeben megyei parlamenti képviselővel, az RMDS szállítás ügyi szakpolitikusával. Tisztelettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is minden kedves hallgatót, rádióhallgatót tisztelettel köszöntök, önt is. Köszönöm a meghívást.
Mindjárt rátérünk a részletekre, előtte engedje meg tisztelt képviselő úr, hogy a hallgatóknak elismételjem az elérhetőséget, ha hozzá akarnak szólni a műsor témájához, vagy önhöz intéznének kérdéseket, akkor hívják a 0265 22 20 22-es, valamint a 0365 42 44 34-es telefonszámokat. SMS-t is küldhetnek a 0740 274 165-ös számra, és elektronikus posta címünk is él a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Nos, fontos javaslattal állt elő az RMDS képviselőházi frakciója, amelyet a plénum jóvá is hagyott a múlt szerdán, ha minden igaz. Ebben arról van szó, hogy sorompókkal látják el a veszélyes, az európai jelzésű közutakon található vasúti átjárókat. Nos, az utóbbi időben sajnos egyre másra értesülünk különböző tragédiákról, és nagyon gyakran előfordult az utóbbi időben szintén, hogy vasúti átjárókon történt halálos baleset. Igaz, hogy tudomásom szerint ezek az átjárók nem európai jelzésű utak mentén voltak, de az emberi hanyagság, felelőtlenségnek az áldozatai lettek fiatal lányok, fiatal emberek, idősebbek egyaránt. Nos, mit ír elő, tisztelt képviselő úr, ez a megszavazott javaslat, és hát mikortól kezdődnek el a konkrét intézkedések annak érdekében, hogy hát helyreálljon a rend az európai utakon?
Hát igen, az európai utakon és a nemzeti utakon, ezeknél a vasúti átjáróknál kötelező lesz sorompót felállítani. Úgy kell gondolni, hogy több mint 3000 ilyen átjáró van, és most jelenleg, tehát ma egy hete kiment a képviselőházból, tehát az államelnököt várjuk, hogy mikor fogja ezt aláírni.
Remélhetőleg nem fog kérni normakontrollt, csak azért, hogy oda pörköljön, mit tudom én a hatalomnak most már.
Hát ez annyira műszaki törvénytervezet mindenek előtt, és azon kívül tényleg látták önök is, és látta mindenki is, hallottuk, hogy mennyi baleset történt. És sajnos ezek a balesetek, amik a vasúti átjáron történnek, ezek legnagyobb többségük halállal járnak, mivel mikor jön egy szerelvés neki, meg minden ilyen típus autónak, az sokkal nehezebb, sokkal súlyosabb, és sajnos halállal járnak. Reméljük, hogy nem fogják itt húzni az időt, vagy nem fogja itt húzni az időt az államelnökünk. De azt is el szeretném mondani, hogy most már jobb helyeken, ezeken az európai utakon, meg a nemzeti utakon felüljáróval oldják meg ezt, tehát a hídszerűséggel, vagy aluljáróval oldják meg, tehát nem sorompókkal, mert hogyha nálunk is lassan az igaz, lassan. De ha netán meg lesz, hogy a vonatok 120-160 km per óra sebességgel járjanak, akkor, akkor még a sorompó is életveszélyes lesz.
Hát,
is, ha van sorompó. Tehát ez egy előintézkedésnek számít, vagy úgy mondhatjuk, és ami a, engem személyesen a bizottságba fölháborított, az az volt, hogy a kormány, akik képviselték a kormányt, tavaly jöttek, hogy nem támogatják. Nem támogatják, tehát hihetetlen. Nekik van egy programjuk, amit körülbelül olyan 75-80 sorompót helyeztek el évente, és összesen ilyen több mint 5000 ilyen átjáró van, de abból vagy 2000-et megoldottak, 1800-valahányat, és azért most maradt több mint 3000. Tehát az ő programjuk szerint azt jelenti, hogy a következő 40 évben mindegyiknek soron, minden ilyen átjárónál sorompó lesz. Csak ezt szerettük, szerettük volna, és szeretnénk felgyorsítani, hogy kiszámítható rövid távon belül ez megtörténjen. És ami fontos, hogy eddig szankciók se léteztek, viszont most a vasúti társaságot szankcionálni fogjuk. Tudja a rendőrség.
Na most itt már egy picit álljunk meg, és egy kicsit ironikusan fogok fogalmazni. Hát a kormány azért nem támogatja ezt a kezdeményezést, mert ők előrelátóak, és valószínűleg, hogy amíg megoldanák az ön által jelzett ritmusban az átjáróknak a sorompókkal való ellátását, addigra már nem is lesznek vonatok, hanem ilyen légi, mit tudom én, szuperszonikus autóbuszok vagy fognak közlekedni, tehát nincs szükség különösebben hát sorompókra.
Tehát ezzel az elmélettel akkor nincs szükség autópályák.
Mert esetleg azok a járművek fognak 120 km per órás sebességgel száguldani, nem a hazai vonatok, amelyek mennyit késtek az elmúlt évben? 9 évnek megfelelő időszakot? Vagy hogy van? Egészen pontos.
Majdnem 9 évnek megfelelő.
Tehát akkor a 120 km per órás sebességről azt szerintem egyelőre felejtsük el. Már annál is inkább, mert ugyanígy viszonyult a kedves kabinettünk ahhoz a tervhez, amely szerint Kolozsvárt Budapesttel gyors vasúttal kötnék össze. No comment. Szóval, akkor térjünk vissza a mi dolgainkhoz. Ezeknek a sorompoknak az üzembe helyezése az a vasúttársaságnak lenne a feladata, jól értettem?
Igen, persze, a vasúttársaságnak azért, mivel le kell adni a jelet, hogy mikor ereszkedik le a sorompó, mikor emelkedik, és a vasút mentén, a sínek mentén már létezik ez a rendszer, mondjuk úgy 70-80%-ában már ki van dolgozva. Jó, persze, ezt nem csak a sorompót emelik és engedik le, hanem más jeleket is adnak. Tehát létezik, nem akkora nagy beruházás, és ők tudják, tehát ők általuk kell ez leszabályozva. Azon kívül pedig az utászok, az ki kell tegyék az úgynevezett fekvőrendőröket. Tehát ez is egy ilyen prevenciós dolog, hogy azért lennek ezek a fekvő rendőrök, mert az ember, amikor érkezik, akkor érzi, hogy ott rezeg az autó, akkor valami történik, valami van, nézzük szét.
Na most itt azzal van baj, meglátásom szerint, hogy a vasúttársaság is a szakadék szélén áll, ezt még a korábbi magyar nemzetiségű vezérigazgató úr ismertette. Tehát nem tudom, hogy honnan lesz erre pénzük, hogy ezt mind megvalósítsák.
Hát, hogyha meggondoljuk, hogy a tavaly ősszel, szeptemberben a szállításügyi minisztériumból amblok 40%-át el kellett venni a pénznek azért, mivel nem ruházták be, nem használták föl, nem voltak projekték, meg stb. Ha meggondoljuk, hogy 2016-ban olyan 30%-át kellett elvenni, és így visszamenk az utóbbi 5-6 évre, akkor azt látjuk, hogy az a pénz, ami ott volt náluk, az se töltötték el. Ha megnézzük, hogy ugyanerre a programra a biztonságos szállításra, meg a biztonságos, mondjuk ugye autózásra több Európai Uniós program van, és le lehet hívni pénzeket, akkor mindenről tudnak sírni, panaszkodni és jajgatni, csak arról nem, hogy nincsenek pénzek.
Mennyit tehát, tetszett mondani? 40%-ot 2017-ben és igen. 30%-ot 2016?
28-30-16, de biztos a 40% a 17-ben. Igen.
Megáll az ember esze.
Na, és akkor inkább arról kéne beszélni, hogy van-e akarat, van-e olyan, aki oda tegye az embereket dolgozni, és felelősséget vállaljon. Ebből a szempontból. Én azt mondom.
Na most, amit említett már, tisztelt képviselő, hogy ezúttal bírságok is kilátásban vannak helyezve, hogyha egyrészt nem helyezik el ezeket a sorompókat a megfelelő helyeken, másrészt pedig, ha a láthatóságot, mint egy 150 méteres körzetben nem biztosítják. Na már most itt megint gond van. Mondok egy egész konkrét példát. Ott, ahol általában zajlani szokott, ugyebár minden nyáron a bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor Tusnádfürdőn, ott van egy ilyen kanyar. Az egy, hát egy fontos vasútvonal mentén van, ott van egy átjáró. A kanyar miatt tele van zöldövezettel, tehát csak éppen sejteni lehet a zajokból, hogy jön a vonat. Igaz, hogy van sorompó. De nem látszik, mikor jön. Na most, ha aki gyalog megy át, az, ha sorompó le van engedve, az magán felelősségére lép rá a vágányokra. De rengeteg helyen előfordul, hogy például a sorompó, ha az egy ideig szól, tehát fényjelzéseket és hangjelzéseket bocsát ki, ezek a legújabbak, ezek a fénysorompók, de aztán egy idő után már csak a fény marad, a hang elhalkul, és ha fa van előtte, vagy lomb, akkor nem igazán látszik messziről.
Ez igaz, és nem csak ez az egyetlen a bálványos, tehát a tusnádi példa, hanem több ilyen példa van, mindjárt kanyarból, hogy kijön a szerelvény, kijön a vonat, ott van a sorompó. Viszont van egy olyan, hogy a vasút szintől 19 métert úgy hívják, hogy zona de siguranza, tehát a biztonságos zóna. Ott semmit nem szabad építeni, ott semmi nem szabad történjen. Jó, megnőtt a fa, meg stb. Ott a szomszédnak a kerítése. De a vasutasok úgyis kötelesek megnyesni azokat a fákat, megnyírni, és a láthatóságot megvalósítani. Tehát ők kötelesek ezért. Ők oda kellett volna figyeljenek, mert azért van ez a 19 méter, ők oda kellett volna figyeljenek, hogy a szomszéd bácsi ne építsen oda kerítést, meg oda kellett volna figyeljenek, hogy ne legyen, mit tudom, például közpefa ott.
Vagy ha már ott van, akkor annyira
ha
meg kell nyírni
van,
az
akkor
ágakat?
Akkor annyira meg kell nyírni, hogy látható legyen. Vagy találni más megoldást. Találni azt, hogy oda tesszük az egyik emberünket, kivált így, amikor ilyen, tudjuk, hogy ilyen fesztiválok vannak, és rengeteg a gyalogos, rengeteg a fiatal, egymással beszélgetnek, egymással tárgyalnak, nevetkélnek, és annyira nem figyelnek oda ezekre a dolgokra, akkor oda lehet tenni egy vasutast, és aki ott mondogassa nekik, hogy na most egy 5 percig álljunk.
Hallgatót köszönhetünk, jelzi Danintom a műszaki munkatársam, szíves engedelmével akkor kapcsoljuk be. Halló?
Halló,
hallgatjuk Önt, kezdjét csuklom.
Azt akarom mondani, hogy Bukarestben és máma történt egy baleset.
Igen, egy másik kedves hallgató is írta SMS-ben, de nem tudom, hogy a városon belül valószínűleg, hogy villamos miatt, vagy tud-e erről, tisztelt képviselő?
Nem tudok. Én 2:30-kor indultam Bukarestből, és most Bölcsen landolok. Nem figyeltem, vezettem közben.
Na hát, köszönjük szépen az értesítést. Ez egy hölgy volt, sajnálom, hogy nem mutatkozott be. Egy úriember, András már írta korábban SMS-ben, hogy Bukarestben is történt egy ilyen ütközés a mai nap folyamán. Valószínűleg, hogy a hírekből majd megtudjuk. Mondjuk ezeknek nem igazán szentelünk teret az ilyen baleseteknek, inkább a megelőzésre kéne koncentrálni, hogy ne telefonáljunk, ne pletykáljunk, ne füldugóval a fülünkbe zenét hallgattam, mi lépjünk rá az ilyen átkelőkre, mert hogy az életveszélyes lehet. Egyébként rákérdeznék még egy dologra, mert nagyon gyakran előfordul, és itt Marosvásárhelyen ugyebár a városon keresztül megy a vágány, és sok a vasúti átkelő. Na most egy érdekes dolog történt. Körülbelül 2 évvel ezelőtt a fénysorompók alá kihelyezték a megállni köteles táblát, azokat a stop táblákat.
Igen.
Na már most, abban az esetben, hogy ha fénysorompó van, akkor általában az ember arra hajlamos, hogy a stop táblát nem veszi figyelembe. De hogyha valamilyen műszaki meghibásodás történik, akkor szintén az autóvezető gyalogos a hibás, mert hogy ott van a stop tábla. Tehát, hogy állunk ezekkel a kérdésekkel, tisztelt képviselő úr? Nem tudom, hogy nagyon feladtam önnek a labdát, mert ez kicsit jogi hátterű.
Mindenkinek azt ajánlom. Én is úgy teszek. Ahol egyszer stop tábla van, ott megállok és szétnézek.
Tehát ha működik a sorompó, ha nem
működik. Ha nem működik, megállok és szétnézek. Na az a 30-as perc.
Halló.
Nagyon, halló.
Mondom, kicsit, az a 30... Igen, az a 30 másodperc, a másodperc az 30, elment egy kicsit.
Igen, az a 30 másodperc lehet, hogy nagyon számít az életemből, viszont nagy Isten, hogyha el van romolva a fénysorompó, és épp érkezik a szerelvény, akkor régen rossz, hogy úgy mondjam.
Igen, újabb hallgató.
Tehát én mindenkinek ezt ajánlom, hogy álljon meg, ahogy van írva Isten.
Újabb hallgató jelentkezett be, halló.
Hát, jó napot kívánok!
Üdvözlöm, Májáról, hallgatjuk Önt!
Tisztelettel, képviselő! Úr, Szebenből van, minden esetre Szebennel büszkék lehetnek, mert én Brassóban vagyok, unok, a testvérem ott lakik a Decsebál utcában Szebenen, az állomás mögött, rengetegszer járok, messze van Szeben itt a környéktől. Jó, a sorompók és a félsorompók, a jelzőlámpák nem új találmány, de a Szent András kereszt az már nagyon régóta van, mikor még nem léteztek jelzőlámpák, hangozók. Tehát itt még nem csak az ember, hanem az autókocsi vezetőnek is nagy a joga. Az, hogy a kormány, az, hogy nincs pénz, az, hogy nem tudunk alul vagy felüljárókat építeni, az más. De az ember, aki ember a kormány mellett, az kell vigyázzon első percre magára, és azután, nem, első percre azokra, akik az autóban vannak, és azután saját magára. Mert óriási a felelőssége. Hogy a kormány felelőtlen, elnézést kérek, képviselő úr, de ebbe igazam van, mert például, hogy Brassóból 4 órát utazzál Szebenbe, még gyermekkoromban se volt ilyen. Az utakon például Szebenből ki Dája Agnita felé tetszik tudni, hogy milyen műveletek mentek ott, hogy milyen alapozás volt, szerpentines az út hágóra. Hát én csodálkoztam, akkor itt lehet, és Brassó és Predeál közt nem lehet. Elnézést kérek. De hát itt, ahogy tetszett mondani az előbb, akarat kell, lélek kell és tudás kell. Avval, hagyj békét a fenében, jól van, nem működik, hát akkor, de hát azt se tanítjuk meg a sofőrnek, hogy legyen öntudatos.
Köszönjük szépen, Májár úr, kicsit hosszú volt, de...
Köszönöm szépen, elnézést kérek, ezt gondoltam, ezt mondtam, bocsánat, másodszor nem fogok ilyen hosszú lenni.
Köszönjük, viszonthallása volt.
Nagyon szépen köszönöm. És igaza volt Májer úrnak, tehát tényleg mi, akik vezetünk, és ott ülünk a kormány mögött, kicsit figyelmesebbek kell legyünk, és jobban oda kell figyeljünk azokra, akik velünk utaznak, azok, akik mellettünk utaznak, és önmagunkra is.
Újabb hallgató, ti jelez, Dorinta már műszaki munkatársa, haló.
Igen, jó napot kívánok, igen, szeretnék nagyon rövid lenni.
Nagyon megköszönöm.
De, igen, de lévén azért, hogy a képviselő úr, ugye most először találkozok telefonon vele, hogy mondjam el azt a dolgot, amit már számtalanszor elmondtam, legyen az képviselő, legyen az szenátor, de éppen semmit nem mozdítottak. És ez erről van szó, hogy van az a bizonyos kötelező biztosítás, amit rávartak a nyakunkra nekünk egyszerű polgároknak, hogy fizessük, mert az állam ahelyett, hogy fizette azt, amit történt az árbizony, stb. Hát nem. Azt a polgártól kell, és mikor ezt felteszem ezt a kérdést, akkor mindig visszafele, legyünk szolidárisak. Hát uram, hogyha van, amiből szolidáris legyél, akkor biztos, hogy lennénk. De sajnos nem, a kormány csak azt nézi, hogy hogy vájkáljon a polgárnak a zsebibe, ez van ott. És valahogy megkérném...
Sajnos nem talál a témához, a maihoz.
Tudom, hogy nem talál a témához, de elmondom önnek is, mert a többieknek elmondtam, de semmi sem mozdult azóta. Ezért gondoltam, hogy most szóljak a képviselő úrnak. Én már magánbeszélgetésben is elmondhatom ugyanezt, de amit elmondtam, nem csak azért mondom, hogy mondjam, hogy a számot hűtsem, hanem azért mondom el, hogy valamit kell már csinálni, mert a polgár az bebiztosítja a lakását, de viszont csak akkor csinálhatja meg ezt a biztosítást, ha a kötelezőt kifizeti, ami elég nagy összeg. És a
köszönjük szépen, kedves Renáta, hogy megértettük, szép estét, minden jót kívánok, ehhez gondolom, hogy nem, nincs mit hozzáfűzni,
köszönöm,
hanem az ön azt.
De nem... Tehát amit tudok, az ilyen kötelező biztosítás, legelőször az kötelező autóbiztosításra gondoltam, megmondom őszintén. Aztán rájöttem, hogy a házbiztosításról
van szó. Hát a lakás, igen, ezzel.
Lakásbiztosítás.
Az idősebb emberek azok nagyon...
Igen. És sajnos ez van, hogy nem annyira átlátható. És be van tényleg ez, hogy ahol gyakrabban történik, mit tudom én, árvíz vagy ilyesmi, az oda több pénz jut. Én csak mindenkinek azt kívánom, hogy soha ne legyen része a kötelező biztosítás.
Tisztelt képviselő, zárjuk le akkor ezt a sorompos témát azzal, hogy van-e határidő arra, hogy mennyi idő alatt kell ezeket az átjárókat felszereljék
megfelelően? 2020. december 31-ig.
Akkor azt jelenti, hogy neki lehet fogni már is rendes
területet. Hogy mondjam úgy, hogy kell csipkedjék magukat ahhoz, hogy meglegyenek.
Igen, hát addig még van, amíg bízunk benne, hogy ezúttal csoda fog történni. Egyéb iránt, ha már vasútnál tartunk, milyen az elbírálása annak a... Tehát itt szakbizottság házon belül szeretném a véleményét kérni, mert hogy állítólag a magyar kormány már pénzt különített el a Budapest-Kolozsvár, ahogy jobban tetszik, gyorsvasút megvalósíthatósági tervének a kidolgozására. Itt nálunk azért, ha minden igaz, akkor legyintenek rá, tehát illuzorikusnak tartják egyelőre. Téma-e ez a szállításügyi szakbizottságban?
Jövő héten ilyen kihelyezett szakbizottságunk fog lenni a Szinaján, és a minisztert is meghívtuk, meg az egész, hogy mondják, vasúti vezetőséget, és a találkozásunknak egyik pontja ez lesz. Tehát most nem tudom elmondani az ők véleményüket, nem tárgyaltunk a bizottságban erről, de vissza tudunk térni a következő időszakban.
Ismét hallgató van a vonalban, úgyhogy szívesen engedelmi meghallgassuk meg. Haló!
Jó napot kívánok, Csaba vagyok, Udvarhelyről.
Üdvözlőjük, jó napot!
Nem teljesen ezen a vasútakhoz szeretnék hozzászólni, úgy általában a közlekedéshez. Javasolni szeretném, hogy ha már nekifogtak egy ilyen úgynevezett felújításnak, vagy egy vasúti szabályok átnézésének, ugye a közutakat is érinti való valamilyen szinten. Egyúttal meg kellene nézni a közutakat is. Rengeteg olyan nem jól kihelyezett, vagy véleményem szerint is nagyon sok bőrre beszélek, és mindenki egyetért abban, hogy nagyon sok olyan tábla van, amelyik nem indokolt. Például olyan helyeken van folytonos vonalhúzva, ahol nyugodtan belátható helyen lehetne jól előzni. Tehát semmi sem indokolja. Az egészben a nagy probléma, hogy ezt a rendőrségi bizonyos szempontból anyagi lehúzásként használja. Másik felől pedig, ahol indokolt lenne, ott meg valahogy ezeket hitelteleníti, ezeket az indokolt jelzéseket. Tekintve, hogy olyan helyeken is van 30-as vagy 40-es tábla, ahol tényleg nem indokolná. Még hogyha csak akkor olyan helyeken volna, ahol tényleg indokolt, akkor lehetne kötelezni igazából, és tiszta szívből, hogy betartsák ezt. Ezen is el kellene egy kicsit mozdulni, át kellene nézni ezeket a infelejtett, indokolatlanul kirakott táblákat. Gondolom, hogy ez is egy jó téma volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattad.
Köszönjük szépen a felvetését.
Én is köszönöm, és mint tudják, vagy elég sokan tudják, hogy mi dolgozunk, mint bizottság az új Kresszen, amiről úgy nézett ki, hogy június végére le tudjuk tenni az új kereszt, nem fog sikerülni, de ez, amit a kedves hallgató mondott, ez benne lesz. tehát egy bizonyos hosszúság, ahol lehet folytonos vonal. Milyen körülmények között lehet kitenni a 30-as táblát, iskola, óvoda, meg ilyen helyekre, és stb. Tehát ez benne lesz az új keresztbe.
De jó. De egyéb iránt korábban emlékszem arra, hogy Márton Árpád kollégá már felvetette egyszer napi rendeleti felszólalásban, hogy egy csomó közúti tábla javításuk után ott van hagyva, már rég érvényét vesztette, kellett volna, hogy veszítse, és még mindig ott van. Tehát ezeket nagyon jó lenne megoldani, mert...
Azt is átvettük az új törvénytervezetbe, persze.
Jó, tehát akkor gyors vasútról jövő héten egyeztetnek. Na most itt van a másik kérdés. Ugyebár azt említette a tisztelt képviselő, hogy a szállításügyi miniszter is részt vesz ezen a kihelyezett ülésen. Csak hogy én tudom öntől egy korábbi beszélgetésünkből, hogy egyelőre el van tűnve a szállításügyi miniszter. Mi a helyzet a tárcavezetővel, és egyáltalán még arra is rákérdeznék, hogy a jó múlt korában, vagy 2-3 héttel ezelőtt, amikor még ezt a témát feszegettük, akkor az volt műsoron, napirenden, hogy az RMDS nem fogadta el azt a törvénytervezetet, amely bizonyos igazgatóságok, útügyek kapcsolatos igazgatóságok vezetőségének a kinevezését írta, kinevezési módozatát írta volna le. Nos, a felelős igazgatóságok házatáján vezetőség szinten mi a helyzet? Hát volt. Kezdjük a szállításügyi miniszterrel.
Igen, a szállításügyi miniszter mondjuk úgy, hogy visszavonultan vezeti a szállításügyi problémákat, gondokat. A múlt héten be kellett volna jönni a bizottságba, meghívtuk, és azt is az utolsó pillanatban lemondta. Akkor mi küldtünk egy ilyen 27 kérdésből álló ívet, vagy íveket, arra küldtek egy választ. Nagyon remélem, hogy el fog jönni a jövő héti találkozóra. Nagyon remélem, tehát már a saját pártjukból a kollégáink panaszkodnak, hogy elég nehéz őt elérni. Valószínűleg stratégia kidolgozásokkal, én így gondolom, ebben foglalkoznak, és akkor egy vezető, amikor stratégiákra gondol, akkor gondolja, hogy ne zavarják, hanem tudja nyugodtan gondolkozni és tervezni. Másképp nem tudom megmagyarázni.
Hát lehet, hogy betartotta azt az ígéretét, amit korábban tett, hogy valahol telepen, éppen az autópálya építkezési munkatelepen tartózkodik, és ott figyeli közvetlen közelről, hogy hogyan zajlanak a munkálatok. Megint ironikus voltam, én tudom, hogy olyan rossz már jó. Jó, tisztelt képviselő, hát ha megjelenik jövő héten, és akkor egy kicsit meg tudják rázni, hogy is állunk ezzel. Egyéb iránt olvasom a magyar nyelvű sajtóban, az igaz, hogy román részről óriási érdeklődésnek örvendett az a hír, miszerint Magyarországon most már az M4-es autópálya építkezése nagyon nagy érdeklődéssel követtetik, mert hogy közeledik a határhoz. Tehát ott Berettyóújfalutól a határig, ha minden igaz, 2020 végéig meg lesz a bekötő autópálya, tehát szinte Borstól, Nagybárattól valahol ott van a terv, hogy összekötődik az Észak-Erdélyi autópályával. Nagyon könnyen el lehet jutni akár Nyugat-Európa végéig, végig autópályán. Na már most ez nem csak alapvetően jó hír, idézőjelbe téve, hanem bizony a magyar fél elnyert egy mintegy 265 millió eurós kohéziós alapbeli támogatást erre a célra, amit Sors iróniája, maga Corina Crețu régiófejlesztésért felelős európai biztos jelentett be. Nos, hogyan állunk az autópálya építésekkel Romániában, és mennyire valós ez az új nagy besterterv, amelyet a magántőke bevonásával is szeretne végrehajtani a következő években az éppen hatalmon levő kabinett?
Hát ez az új közös magánpartnerség nem más, mint egy eszköz. Tehát ezt nem úgy kell gondoljunk most, hogy ha most már ez megvan, akkor ez mindent megold. hanem mögötte ugyanazok az emberek vannak, ugyanazok az intézmények, ugyanazok a gondok és problémák. Én azon gondolkodom, hogy akik az állami intézményben, most tisztelet a kivétel, de én leginkább, amit most mondok, a szállításügyi minisztériumra mondom és gondolom. Akik úgy állnak hozzá a magán cégekhez, hogy az egyetlen hibás azért, mivel nem működik valami, hogy tudnak partnerségre lépni, amikor egyenjogúság kell legyen egy partnerségben. Tehát ez nem azt jelenti, hogy most akkor az állami intézmény a másikat abszolút minden pillanatában ellenőrzi, és ha magának semmi köze ahhoz, hogy az állami intézmény teljesíti a kötelességét. Tehát én egy eszköznek látom ezt. A mai mentalitás szerint nehezen lesz fog beindulni, és nem úgy gondolok rá, hogy most ez megoldott mindent.
Csak hogy kézténként volt ezt állalva, hogy na, nagyon nagy eufóriával, és nagyon nagy háttér információként, hogy ettől arrafele aztán minden a legnagyobb tökéletességben fog menni. 28 évig volt, ahogy volt, de a következő években aztán itt most 100 kilométerével adjuk át az autópályákat, és megszűnik a nyomor, úgymond a közutakon Romániában. Ezért volt egy kicsit furcsa. Én nem tudom, hogy ez hányadik szállításügyi miniszter az utóbbi, csak vegyük úgy a 2010-től errefele.
22.
És talán ez az ötödik mesterterv, ha jól számolom, egy hirtelen kapásból, amikor már mindenfélét össze-vissza rajzoltak, mindenféle vonalakat az ország térképén, hogy itt megy, ott megy, amúgy megy. Kedves hallgató, az előbb milyen szépen vázolta azt, hogy hát ugyebár, hogy miért nem lehet Brassó és projekt között azt a rég tervezett és annyi bosszúság, hiánya, annyi bosszúságot okozó autópályát megépíteni. Én értem azt is, hogy nálunk a domborzati viszonyok azok különlegesek, de hát ha Svájcban, Olaszországban, Észak-Olaszországban, illetve hát Franciaországban tudnak autópályát építeni ilyen domborzati viszonyok mellett, akkor nálunk miért nem lehet? És még így is drágább, mint az nyugat-európai átlag. Ez egy másik kérdés.
Igen, de hogy miért drágább nálunk, mint a nyugat-európai átlag, hát mindenek előtt gondoljunk arra, hogy a kavicsot kitől vesszük, a követ kitől vesszük, a bitument kitől vesszük. Tehát egyetlen egy, ami olcsóbb nálunk, egyelőre, egy is merem ezt állítani, egyelőre, a munkaerő.
Na álljunk meg egy picit, képviselő úr. Hát kavics nincs a mi folyóinkban.
Hogy... Hát de nézzük meg, hogy milyen nagy cégek vásárolták föl a kavicsbányákat. És itt nem arra gondolok, hogy egy olyan kavicsbányára, ami mondjuk 15 ezer köbméter termel egy évben, hanem egy olyan, ami 150 ezer köbméter termel. Nézzük meg Málnás mentén azokat a volt kőbányákat.
Hát igen, egész Székelyföldön a kőbányák, azok
a nagyobb kőbányák, kinek a kezében? Kinek a kezében van? Milyen tulajdonban? Tehát
köszönöm a pontosítást. Ez érdekes dolog, mert az ember meg se gondolná. Minek drága, amikor itt van nálunk a kavics, itt van a kő, itt van a... Most már aszfaltállomások is vannak, létkérdés, a minimum kérdés.
De az aszfaltállomások bitumen nélkül, kő nélkül, filler nélkül és emberek nélkül nem működik. A bitument azt mind külföldről hozzuk. Az Árpeki már évek óta nem termel bitument. Egy tonna bitumen a szép hazánkban drágább, mint például Németországban. Ezek olyan adatok, amiket erre szoktam én mondani, ezeket mind le lehet ellenőrizni.
Nem hiába vettek fel minket olyan gyorsan az Európai Unióban.
Na igaz, igaz.
Itt van a visszafordítás.
Na de ez se volna gond. Szerintem a legnagyobb baj az, hogy nekünk kötelesek vagyunk gyorsvasutat és autópályákat építeni. Most már nincs meg az az ár, amiért ne lenne érdemes ezeket megcsinálni. Mert 10-15 év múlva köztünk és a többi uniós ország között a szakadás annyira meg fog nőni, hogy nem tudom, remélem, hogy nem lesz igazam, nem tudom, hogyha mi fogjuk tudni tartani a lépést, vagy vissza tudunk aztán térni.
Itt van egy egészen friss hír, és ha tud rá válaszolni, nagyon megköszönném, mert ez mai esemény, és a képviselőházban történt, ugyanis a képviselőház ma elfogadta 30 román állami vállalat részvényeit tartalmazó független fejlesztési és befektetési alap létrehozásáról szóló törvényt. Ez állítólag stratégiai infrastruktúrális beruházásokat valósíthatnak meg ezen lépés által. Magántőke, állami tőke, infrastruktúrális beruházások. Mi a helyzet ezzel az intézkedéssel?
Hát ez az intézkedés, nekem az a véleményem, hogy lehet belőle egy jó intézkedés, ha csak nem másra fogjuk használni, vagy fogják használni, hanem arra, amire ki volt találva. Mert ha megnézzük azt a 33 állami cég van ebbe, vagy lesz ebbe, ha megnézzük, hogy mennyit fejlesztettek az utóbbi időben, mondjuk itt a romgázat levenném, a transgázt, esetleg a transzelektrikát, de a többi, például a vasút céget, mennyit fejlesztettek, és mi történt azoknak a cégeknek, amiknek nyerességük volt a nyerességgel, az utóbbi 10 évben, akkor ez szerintünk egy logikus lépés. Egy logikus lépés, és támogattuk is.
Ez rendben van, hogy tőke akkumuláció az rendben Igen. van. Na most a másik dolog az, hogy nagyon ingadozik, és ellentmondó hírek jelennek meg. Egyik negyedében az volt, az első negyedében, ha minden igaz, akkor arról szóltak a gazdasági hírek, hogy a közvetlen külföldi befektetők száma megnövekedett. Erre most olvasom egy héttel ezelőtt, hogy csökkent a külföldi befektetések szintje Romániában. Na most mi a bánat az igazság, mert most már tényleg nem tudom kiigazodni, és hogy ez néha napján annyira összekuszálódnak ezek az információk, mint hogyha államtitokról lenne szó. Tehát nem tudom, hogy az a megvalósíthatóság, amiről szó volt, hogy mind infrastruktúrális, mind autópályaépítési szempontból magántőke, esetleg külföldi tőke bevonása megvalósítható-e, avagy sem?
Megvalósítható, hogyha úgy állunk hozzá. Én arra emlékszem, hogy 2000, most nem akarok éverni az évbe, de azt hiszem 2002-ben Egy nagy német cég megérkezett Szebenbe, és úgy adódott, hogy azt a sors, hogy velem vették fel a kapcsolatot, és elmentünk az akkori megyei elnökünkhöz, és azok felajánlották, hogy ők feljavítják a nagyszebeni öreg teret. De 12 évig ők fogják ezt üzemeltetni. 12 év után át fogják adni a megyei tanács, megyei és városi tanács, mert valahogy úgy van. Minden meg lett volna ott, hogy ez megtörténjen, de senki nem merte bevállalni. Ezért mondtam én, amikor erről kezdtünk beszélni a köz- és magánpartnerségről, hogyha a mentalitásban nem változunk, és nem azt látjuk, hogy ezek olyan dolgok, amiket meg kell csinálnunk, és egy-egy olyan embernek a kezébe, embertől fog függeni, akinek a kezébe a golyostól remeg, akkor az egész mesehabból nem fog történni semmi. Tehát ezeket föl kell vállalni felelősségként, meg mindenként. És akkor igen, akkor lehet egy olyan eszköz, ami hasznunkra fog válni. Hogy?
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Egy hogy a levegőben maradt, mielőtt ez az elválasztó promó beharangozódott volna. Mit okolhatott még hozzátenni, tisztelt képviselő úr? Hogy?
Hogy azt, hogy ez a közös magánpartnerség egy eszköz, amit, hogyha kihasználunk, javunkra fog válni. Ez ma, amit megszavaztunk, az szintén egy eszköz, amit, hogyha ugyanúgy kihasználunk, javunkra fog válni. Hogy a külföldi beruházások nőttek-e vagy csökkentek? Erre nem tudok válaszolni, mivel statisztika és a statisztikai adatoknak az alapja attól függ, hogy most miről beszélünk, hogy akarnak-e jönni, arról beszélünk, vagy már a reális beruházásról. Tehát ez a kettő között nagy a különbség. De mi újból ismételem, hogy ezeket az eszközöket, amik az utóbbi időkben megjelentek, kihasználjuk és felhasználjuk, akkor talán elmozdulhatunk jó irányba.
És ha azok a rendelkezésre álló, akár apró infrastruktúrális beruházásokra szánt pénzeket nem költjük el, akkor megint csak helyben topogunk, tehát azokat is jó lenne hatékonyan elkölteni. Közben érkezett egy hosszú SMS egy kedves hallgató részéről, sajnos nem mutatkozott be egy keresztnével, én nem tudom, megmondom őszintén, hogy mennyiben tud ön erre érdemben válaszolni. Arról van szó, azt írja a kedves hallgató, hogy sérelmezi, hogy meg szeretném kérdezni a meghívott úrtól, hogy kihez fordulhatnék az Okland és Székely-Zsombor összekötő megyei út megjavításáért. Aha, megyei út, ez Kovászna megyében van, a Kovászna megyei tanácselnöke volt, ha nem is olyan rég a vendégünk. Ez megyei fennhatóságú útjavítás, tisztelt hallgató, úgyhogy a kedves képviselő úr biztos, hogy ilyen tehát helybéli gondoknak az orvoslására nem tud választodni, mert hogy ez nem országos projekt, hanem Kovászna megyei útjavítás, erre pedig a Kovászna megyei tanács képviselőit kell megkeresni, és oda kell fordulni. Nos, itt zárásként, és annyi gondról beszéltünk, nagyon meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni az idei turisztikai idény itt Romániában, mert hát a külföldiek mennyire bátorkodnak rá merészkedni a mi útjainkra. Elég csak az, hogyha a külföldön tartózkodó vendégmunkások hazajönnek szabadságra, családlátogatásra, már akkor bedugul az ország. Reméljük, hogy nem így lesz. Van viszont szép dolog is a nap alatt, és kihasználom azt a lehetőséget, amire ön figyelmeztetett, mégpedig, hogy szorvány közösségek képviselőjéként, parlamenti képviselőként arra hívta fel a figyelmet, hogy hamarosan Fehér megyei magyar napok lesznek ismét. Részt vesz, gondolom, ezen a rendezvény sorozaton, és mit kell tudni róla, tisztelt képviselő úr?
Hát a Fehér megyei magyar napok pénteken indulnak, péntektől vasárnapig lesznek. A legtöbb rendezvény nagy Enyeden lesz, és péntek este például Napóleon bulvár, szombat este Nagyferó koncert, persze ezek mellett rengeteg ilyen család érdekeltségű program, hogy a fiatalok, gyerekek, szülők, mindenkik részt vehetnek ezen. És nagy szeretettel várjuk a szorványban minden egyes tön magyart.
Hát biztos, hogy megfelelő program lesz, és nagyon jól fogja érezni mindenki magát, aki ott előfordul. Talán most már az érdekvédelmi szervezet berkeiben korábban tapasztalt feszültségek is lanyhultak, mert hogy ott különböző óvások voltak a tisztítás kapcsán, de ha minden igaz, akkor ezek most már megoldódtak. Egy újabb esemény.
Igen, én ott voltam a tisztításon.
Tehát csend van, nyugalom van, béke van.
Úgy néz ki, hogy igen.
Hát ez a legfontosabb. Még egy SMS-ben kérdezi András nevű hallgatónk, hogy mikor lesz kész a brassói repülőtér? Ez költői kérdés, vagy ennek is látszik már a vége, tisztelt képviselő úr? Szebeb megyeiként átlát-e Brassóba, vagy nem igazán?
Hát igen, mi támogattuk is ezt a repülőtérnek a megvalósítását. Nem könnyű eset. Abszolút nem könnyű eset, mivel Brass olyan 140-150 kilométerre van az Otopénytől, ahol létezik repülőtér és működik a repülőtér. Szebentől szintén olyan 150 kilométerre van, ahol létezik repülőtér és működik repülőtér. És vannak ilyen számítások, hogy akkor érdemes befektetni például a repülőtérbe, hogyha 1 millió utas legalább évente megfordul azon a repülőtéren. És nekem az a véleményem, ha bár a brassai kolléganő ebben nem egyezik vele, és normális, hogy ne egyezzem bele.
Nehogy frakción belüli verekedés legyen belőle.
Nem, mert csak mondjuk én részt vállaltam a szebeni repülőtérnek a fejlesztésében annak idején, és ezért mondom, hogy vannak ilyen kritériumok, ilyen kötések. Ha találunk megoldást, akkor igen, valahogy remélem 3 éven belül meg lesz. Ha erre nem fogunk találni megoldást, akkor egy kisebb méretű repülőtérre kell gondolni, ahol kisebb méretű gépek leszállni és felszállni, mondjuk egy olyan 70-80-as személyzettel utassal. És amit szerintem nagyon jó volna Brassónak, az, hogy abba gondolkozzon, mivel a következő 10-15-20 évre kell gondolni, 50 évre, hogy inkább áruszállítás repülővel. Nekem az a személyes véleményem, mivel az nagyon gyerekkorban járszék hazánkba, és ezt, hogyha oda tennék, vagy oda lehetne tenni ez a repülőtér mellé, akkor nagyobb esélye lenne, hogy megvalósuljon.
Mindenképpen szükség lesz rá, még akkor is, hogyha a körzetben azért jó néhány légikikötő van. Egyéb iránt a marosvásárhelyiek sem fogadták el azt, mert Kolozsvár lobbizott, hogy Marosvásárhelyből áruszállító repülőtér legyen. Hát néhol jutottunk. Hát ha Szeben és Brassó között nem merül fel hasonló viszály, mert az nem tenne jót, azt hiszem, hogy senkinek. Tisztelt Benedek Zakariás, Szeben megyei parlamenti képviselő úr, az RMDS szállításügyi szakpolitikusa, köszönöm önnek, hogy rendelkezésre állt, köszönöm önnek a beszélgetést.
Én is köszönöm nagyon szépen, és bármikor rendelkezésre állok, meg üdvözlöm az összes rádióhallgatót.